Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen.
Hallgassátok meg Istennek igét a 127. Zsoltárból. Kihelyezett Bibliákban ez a 670. oldalon található a 127. Zsoltárt hallgassuk.
Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába óvják azt az őrök. Hiába keltek korán és feküsztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anya még gyümölcse jutalom. Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak. Boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg a tegzét, nem szégyenül meg, ha ellenségeivel van szóváltása a kapuban.
Isten tegye áldottá az ő igét a szívünkbe, hogy ne csak hallgassuk, meg olvassuk, hanem szívünkbe fogadjuk, és aszerint igyekezzünk élni. Gyertek azért, imádkozzunk. Urunk, ha az elmúlt hetünket végignézzük, akkor csak csodálkozunk, hogy mennyiszer voltál jelen, és mennyiszer gondoltuk, hogy nem vagy ott, pedig te mindig jelen vagy. És ahogy visszanézünk az elmúlt hétre, akkor csodálkozunk, hogy most itt vagyunk, hogy te megengeded, hogy megálljunk a te jelenlétedben. Mert csak az elmúlt héten, vagy csak az elmúlt pár órában is annyiszor vétettünk ellened és egymás ellen, és nem vagyunk méltóak rá, hogy magadhoz fogadj bennünket, de te éppen azt várod, hogy jöjjünk, úgy, amint vagyunk, megfáradva, összetörve, bekoszolódva. Köszönjük, Urunk, hogy most itt lehetünk előtted, és a csodáért könyörgünk, hogy megszólítasz ma bennünket. Látod, hogy rád van leginkább szükségünk, bár olyan sok minden után szaladunk, most jó itt lenni a te házadban és várni, hogy mégiscsak lesz hozzánk szavad. Kérünk, Urunk, könyörülj meg rajtunk, ne hagyd szomjúhozni a lelkünket. Amen. Kedves testvérem, az előbb felolvasott ige szakaszhoz még egy verset szeretnék olvasni Pál apostol korintusiakhoz írt első levelének 15. részéből az 58. verset. Így szól hozzánk Isten igéje a megnevezett helyről. Ezért szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Foglaljuk el helyünket. A nyári gyülekezeti táborunkban készítettünk egy ilyen szófelhőt, ilyen szív alakút, ahol azokat a szavakat gyűjtöttük össze, ami az Isten tiszteletről eszünkbe jut. Bárki, bármit, ami eszébe jutott az Isten tiszteletről, azt bemondhatta, és ebből készítettünk egy szép kis felhőt. És nagyon szép is lett, meg nagyon emlékezetes, éppen most vettük elő újra, és örültünk, hogy ilyen sok szép dolgot összegyűjtöttünk. Mert mik jutnak eszünkbe? Ugye eszünkbe jut az imádság, ének, feltöltődés, a harang, a közösség, a húslevest is belevettük, mint ami eszünkbe jut az Isten tiszteletről. És ahogy most készültem erre az Isten tiszteletre, megnéztem újra, és a munka szó az nem szerepel benne. Tehát az Isten tiszteletről senkinek nem jut eszébe az, hogy munka. Mert hogy nem összetartozó fogalmak. Így van a fejünkben, de a valóságban is így élünk, hogy a munka világa, meg az Isten világa, az két különböző dolog. A munkában más lélekkel vesz részt az ember, más törvények uralkodnak, más szabályok szerint, más szavakkal beszélünk, más a hierarchia, mindenki tudja, hogy hol a helye. Tehát egészen különböző az Isten világa, meg a munka világa, és ezt mi így el is különítjük, jól el is tudjuk különíteni magunkban az életünkben. De amikor olvassuk ezt a Zsoltárt, akkor úgy megdöbbenünk, hogy a 127. Zsoltárban meg mégis valahogy úgy egybe kerül ez a kettő. Hogy a Zsoltár azt mondja, hogy igenis, hogy ezek összetartozó fogalmak. És az Isten tisztelet és a munka, azok összekapaszkodnak ebben a Zsoltárban. Mert azt látjuk, hogy Isten van az Isten tisztelet középpontjában is, meg a munka középpontjában is. Valójában az élet középpontjában Isten van. Ő az, aki uralkodik, ő az, aki munkálkodik, ő az, aki egyé teszi, egybe hozza ezt a két fogalmat, hogy Isten tisztelet és munka. És amikor a munkáról kezdünk el beszélni, akkor fel is tehetjük magunknak a kérdést, hogy hogyan is állunk mi a munkához. És akkor már látom is, hogy vannak, akik kikapcsolnak, hogy hát ez a munka, ez nem rám tartozik. Hát én még gyerek vagyok, hát én nem dolgozom még, ez nem is kell akkor odafigyelni. Vagy nyugdíjas vagyok, én már nem dolgozom. Vagy épp nincs munkám, nekem ez, akkor most én nem is kell most odafigyelnem mindentől kezdve. De azért hadd kérjem, hogy még ne kapcsoljunk ki, mert a Zsoltár az valahogy arról beszél, hogy az építkezésről beszél, meg megőrzésről beszél. Hadd olvassam fel még egyszer, ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők, ha az Úr nem őrzi a várost, hiába óvják azt az őrök. Házépítés és megőrzés. És gondoljuk bele, hogy tulajdonképpen szinte az egész életünkben alkotunk, munkálkodunk, részt veszünk a mindennapi életben, ami munkával jár. Egész kicsi kortól. Hiszen gondoljunk bele, hogy a tanulás az milyen nagy munka. Így végig néztem a gyerekeim órarendjét, hogy bizony sokszor egy gyereknek több munka órája van, mint egy felnőttnek. Mi az, hogyha nem munka, hogy fel kell építeni a tudást? Ezt műveljük egész kicsi korunktól, hogy építkezünk a tudásban. De vannak ilyen szavaik is, karrierépítés, ugye? Tehát, hogy mindenki építkezik, mindenki házat épít a maga területén, alkot valamit. A zenészek zeneműveket szereznek, az írók novellákat, regényeket írnak, a háziasszonyok süteményt sütnek és ebédet alkotnak. Milyen nagy alkotás, az micsoda nagy műalkotások kerülnek most vasárnap például egy ünnepi asztalra. A munkába, amikor bemegyünk a munkahelyünkre, akkor is minden nap szinte új dolgokat hozunk létre, hogyha van erre lehetőségünk. Vagy gyülekezetet építünk. Ugye ez ilyen szavunk is van. Tehát, hogy szinte egész életünkben ez az építkezéssel vagyunk elfoglalva. Van, aki szó szerint is építkezik, ugye, hogy festéket keresünk, meg csempét, meg a téglát rakjuk egyiket a másikra. Az egész életünk szinte az építkezésről szól. És aztán közben, ugyanakkor, azzal egy időben, meg a megőrzéssel, mert mindaz, amit létrehozunk, mindaz, ami értékké válik számunkra, szeretnénk megőrizni. Őrizzük a várost, őrizzük az egészségünket. Ez is egy egészség megőrzési program is. Mennyi mindent kellene megtennünk azért, hogy őrizzük az egészségünket. Vagy a tudásunkat is így őriznünk kellene, nem? Tehát, hogy amikor megszerezzük a nyelvvizsgát, akkor az még ott nincs vége. Van egy nyelvvizsgám, de hogyha 5-10 évig elő se veszek, nem is beszélek azon a nyelven, akkor elfelejtem. Akkor már 10 év múlva gondolkodni kell, hogy is volt ez, és kell előről kezdeni, vagy felfrissíteni. A tudást is őrizni kell, vagy mindenki a maga szakterületén tudja, hogy újra meg újra elő kell venni a könyveket, vagy a legújabb szakirodalmakat, hogy hol tart ma az én szakmám. Őrizni kell a tudást is. Vagy a családunkat, vagy a házunkat, amikor takarítunk, amikor karbantartunk, amikor kicserélünk egy égőt. Mennyi minden megteszünk azért, hogy őrizzük azt, ami értékes a számunkra. Ugyanígy a gyülekezetünkben is, hogy vigyázzunk rá, őrizzük, de ilyen mondjuk egy bicikli szerelés, hogy őrzöm azt, ami van. Egész apró dolgokra is gondolhatunk. Házépítés és őrzés. És ha így belegondolunk, akkor azt tapasztaljuk, hogy ezekhez mindig olyan fárasztó dolgok. Tehát az jut eszünkbe, hogy ezek fárasztóak. Hogy olyan izzadságos, sokszor hiába való. Hogy várom a szerelőt, várom a mestert, és mondta, hogy jön, de nem jött, hogy megépíti, kőműves kelemen megépíti, est reggelre leomlik. Mennyiszer éljük át ezt mind, bemegyek a munkahelyemre, és ugyanott kell kezdenem, ahol előző nap már megcsináltam. Nagyon sokszor éljük ezt át, hogy fáradtságos és hiába való a munkánk. És rögtön jön is a teológiai képzettségünk, és azt mondjuk, hogy hát persze ez a bűnesetnek a következménye, hogy a munka az egy büntetés. És úgy is megyünk nagyon sokszor dolgozni, a hétfő reggel itt csöng az óránk, hogy na, milyen jó volt a hétvéged, de most, hát most jön a tragédia, itt a vége, végig szenvedjük valahogy ezt az előttünk álló hetet, de nincs már öröm benne, mert a munka az egy büntetés. De hát olvassuk a Bibliát, és hallgassuk az Isten szavát, hogy nem büntetés a munka. Ellenkezőleg a munka az Istentől adott ajándék, egy mandátum, amikor Isten bevon minket a maga munkájába. Azt olvassuk a teremtés történetben, hogy azt mondja az első embernek, hogy őrizd és műveld a földet. Itt van, rád bízom. Egy nagyon fontos feladatot bízok rád. Ez nem büntetés, hanem kitüntetés, hogy dolgozhatsz, hogy végezheted a munkádat, és akkor érezzük igazán, amikor nincs munkánk, hogy akkor tényleg olyan értéktelennek, hiába valónak érzi magát az ember. Azért, mert nem tud dolgozni, mert az Istentől adott mandátumával nem tud élni. Nem büntetés a munka, hanem ajándék. Persze az igaz, hogy a bűnesetben azt olvassuk, hogy ez egyfajta büntetés, hogy már nem mindig okoz örömet. Hogy fáradtsággal fog járni. Hogy a föld bogáncskórót terem, vagyis nem lesz semmi értelme a munkánknak. Van ilyen. És ez tényleg a bűnesetnek a következménye, hogy hiába valóvá válik a munkánk. És milyen érdekes mégis, hogy Pál apostol meg azt írja a Korintusi Levél 15. részében, hogy nem hiába való a ti munkátok az Úrban. Nem mond ellent ez egymásnak, amit a Biblia elején olvasunk, meg már úgy a vége felé. Nem hiába való a ti munkátok az Úrban. Az egész Korintusi Levél 15. rész, ez egyik leghosszabb fejezet a Bibliában, Krisztus feltámadásáról szól. Pál azt szeretné megértetni a korintusiakkal, hogy egy egészen új világ kezdődött. Hogy teljesen más lett. Hogy elromlott valami, nagyon elromlott ebben a világban, és Isten azt szeretné helyreállítani. És ezért eljött Jézus. Eljött Jézus, hogy az életét adja. Váltságul sokakért. És nem csak az életét adta, de feltámadta halálból, és ezzel helyreállította, helyre tette a világot. És azért, hogyha ő benne munkálkodunk, azt mondja Pál apostol, hogy akkor nem hiába való a munka. A neki való szolgálat sem, de úgy általában a munkánk, amit végzünk, az sem válik hiába valóvá, ha az Úrban vagyunk. De ha a Zsoltárra visszamegyünk, akkor is ezt a gondolatot látjuk. Hogy egészen más lesz a dolog, hogyha az Isten felől nézem az életemet. Ha meglátom azt, hogy az Úr az, aki munkálkodik. Isten az, aki munkálkodik. Ő építi a várost, ő az, aki őrzi azt. És már a legelső mondatban ezzel találkozunk a Bibliában, hogy kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Kezdetben Isten teremtette. Hát azt is olvashatnánk, hogy Isten egy csendes alkonyon, vagy szép reggelen, üldögélt a kandallója mellett, és épp azon gondolkodott, hogy mihez kezdjek, mit csináljak ma, vagy csináljak valamit, vagy olyan jól rejtvényt fejtek, vagy nem tudom. De azt olvassuk a Bibliában, hogy kezdetben teremtette Isten a világot. Kezdetektől fogva ő egy munkálkodó Isten, akinek fontos, hogy mi van a teremtményeivel, hogy mit teremt, hogy miért teremt, hogy szépet teremt. És aztán, amikor elérkezünk a 121. Zsoltárhoz, akkor azt olvassuk, hogy nem szunnyad és nem alszik Izrael őrizője. És szinte látjuk magunk előtt a zarándokokat, ugye most a zarándok zsoltárokat olvassuk hétről hétre, és halljuk, amint éneklik, hogy nem szunnyad és nem alszik Izrael őrizője, hogy Isten vigyáz ránk, velünk van, és aztán beszélgetnek, hogy megyünk Jeruzsálem felé, a Szent Város felé, ahol olyan gyönyörű épületek vannak, ahol a templom hatalmas, micsoda emberi teljesítmény volt ezt megépíteni, és milyen gyönyörű ez a város, és milyen sokan őrzik. És ahogy így megy a zarándoktól meg, és erről beszélgetnek, egyszer halkan megszólal az ének. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába óvják azt az őrök. Hiába keltek korán, és feküztök későn. Az Úr építi, az Úr őrzi a házat. Persze, amikor erről beszélgetünk, akkor nagyon gyakran előjöhet az bennünk az a gondolat, hogy hát én alkotom az életemet. Találkoztam én is ilyen emberrel, aki valóban ezt mondta el, hogy nekem, én a szüleimre sose számíthattam, nincsenek barátaim, minden, amin van, a saját két kezemmel teremtettem meg. Minden téglát én raktam fel. Mindenünk, ami van, az az én két kezemnek köszönhető. Hagyjuk ki ebből a történetből az Istent. Neki ehhez semmi köze. Mindent én csináltam. Milyen sokszor van bennünk ez a gondolat, nem? Pedig meg kéne fordítanunk, mert a Zsoltár is megfordítja. Azt mondod, hogy hagyjuk ki ebből a történetből az Istent. Én meg megfordítja, és azt mondja, hogy hát várjál, én vonlak be téged az én történetembe. Nem arról van szó, hogy te megengeded, hogy részt vegyek a te életedben, hanem fordítva. Hogy Isten az, aki bevon minket. Olyan ez, mint mikor jönnek a gyerekek, biztos mindenki átélte már, vagy szülőként, nagymamaként, vagy nagynéniként, nagybácsiként, amikor jönnek a gyerekek, hogy segíthetek? És te már tudod, hogy ebből nem lesz semmi jó. Tehát, hogy akkor segíthet, persze, csak akkor te utána két órával többet fogsz dolgozni, meg nem is biztos, hogy olyan lesz, mintha te azt egyedül csinálnád meg. Mégis ránézel arra a gyerekre, és azt mondod, hogy persze, gyere, csináljuk együtt. Ugyanígy von be minket a munkájába Isten. Gyere, csináljuk együtt. Azt gondolod, hogy nem tudná Isten egyedül megcsinálni azt, amit te csinálsz, de hogy nem. Még jobban is. De ő azt akarja, hogy átéljük, hogy micsoda öröm együtt munkálkodni. Mert ugyanúgy, hogy nekünk szülőknek, nagynéniknek, nagybácsiknak örömet okoz, hogy együtt munkálkodhatunk a gyermekeinkkel. Isten még sokkal jobban örül nekünk, mikor mi részt veszünk az ő munkájába, mikor vele együtt állunk bele a munkába. És akkor rájövünk arra is, hogy minden kegyelem. Hogy minden kegyelem. Ugye van ez a filozófiai irányzat, akik azt mondják, a deizmus, hogy Isten valamikor megalkotta a világot, és aztán elindította, megnyomta a start gombot, és akkor ez most már úgy el van magába, úgy szépen elforog. Nem is kell ebbe beleszólni. De itt a Zsoltárban egészen mást olvasunk, itt ilyen szeretett kapcsolat jelenik meg. Hogy az Isten nem egy gombot nyomott meg, hanem azt mondja, hogy én szeretlek téged. Szerelmesének álmában ad eleget. Egy egészen a legintimebb emberi kapcsolatot hozza példának, a szerelmet. Hogy ilyen kapcsolatban vagyok én veled. És az sem véletlen, hogy ezek a sorok következnek itt után. Az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom. Hát hogy kerül ez ide itt a sok munkához, meg az Istennel való munkálkodáshoz? A gyerek képe jelenik meg, mert szükség van hozzá az emberre, hogy létrejöjjön egy gyermek, de ki alkotja meg a gyermeket? Ki teremti? Mit tudunk mi hozzátenni? Nem mi döntjük el, hogy mikor születik meg, nem mi döntjük el, hogy mikor fogadjon meg. És nem is úgy van, hogy a kismama pocakjába ott van, és akkor leül, hogy na, úgy koncentrálok, és akkor most a bal kezét azt úgy elővarázsolom valahogy. Nem tudjuk, hogy mikor, mi történik, nem tudjuk ezt még pontosan. Isten ott a rejtettségben elvégzi az ő munkáját. Miért gondoljuk, hogy amikor látható dolgok vannak, akkor ő nem végzi el a munkáját? Isten munkálkodik kegyelemből, az ő szeretetéből. És ezt a példát állítja elénk, ahogy a gyermek születik, hogy az Úr ajándéka a gyermek. Minden az Isten ajándéka. És azért is egy ilyen példát hoz, mert a gyermek születéséhez nem a fáradtságos munka kapcsolódik, hogy leül apa meg anya, és akkor úgy jó sokat dolgoznak, hogy legyen egy gyerekük. Az örömteli tevékenység, egy örömteli kapcsolat tartozik ehhez. És azt mondja Isten, hogy látod, hogy miért nem bízol bennem? Hát látod, hogy milyen csodákat tudok adni neked. Bízz benne, mert szerelmesének álmában is ad eleget. Mint hogy elhisszük, hogy mikor lefekszünk aludni, hogy mikor felkelünk, akkor is lesz nap. Hogy akkor is ki tudom majd még nyitni a hűtőajtót, akkor is fel tudok kelni az ágyból, akkor is lesz majd még víz. Nem úgy fekszünk le aludni, hogy mindent előkészítünk, hogy jaj, mi lesz, hogyha már holnap már nem lesz, hanem rábízzuk magunkat az Istenre. És ugyanerről szól a vasárnap is. Elhiszed-e, hogyha nem csinálsz semmit, Isten akkor is gondoskodik. Elhiszed-e, hogyha te tényleg nem csinál, nem miattad fog felkelni a nap. Elhiszed, hogy az Isten a kezében tartja ezt a világot. És ha te nem csinálsz semmit, akkor is gondoskodik rólad. Bízz benne. Mert a munka is az övé. De mit jelent ez? Azt jelenti, hogy dolgozzunk az ő dicsőségére. Az ő jelenlétében. Persze nehéz ez, hogy mit jelent ez a hétköznapokban. Mert ezek olyan kitűzére való mondatok, hogy most azért jöttem be, mert az Isten dicsőséggel dolgozom, és akkor kiteszünk egy plecsnit. De nem így van ez sem. Nem mi tűzzük ki az Istent a hajtókánkra, hanem ő az, aki jellé tesz bennünket. Mi leszünk az ő kitűzője. Hogy mi fogjuk a munkánkkal őt prédikálni, őt hirdetni. És persze azt jelenti, hogy a lehető legjobb munkát kell elvégeznem. Hogy az ő dicsőítse. Ugye Péternél is, meg Pálnál is olvasunk erről, hogy rabszolgáknak ezt írják, hogy ne úgy munkálkodjatok, mint akik a gazdájuknak, mint akik embereknek engedelmeskednek, hanem úgy, mint az Úrnak. Micsoda különbség lenne a munkánkban, hogyha nem csak azt végeznénk el, amit a főnök azt mondja, ezt csináld meg, megcsináltam, kész. Azt csinálom meg, amit az Úr elvár tőlem. És ebben lehet, hogy még az is benne van, hogy mosolyogjak rá a főnökömre. Sőt, még lehet, hogy az is benne van, hogy kicsit többet megcsináljak, mint amennyit kértek, vagy segítsek a mellettem dolgozónak, vagy a férjemnek, vagy a feleségemnek, vagy a gyerekemnek, vagy az anyámnak, az apámnak. A lehető legjobb munkát fogja ezt kérni tőlem, ha az Isten dicsőségére akarok élni. És azt is jelenti, hogy meg akarom tartani azt a ritmust, amit ő adott nekem. 6 napon át munkálkodj, és a 7. nap, az Úr napja, szenteld meg. A mai világunk ettől van legtávolabb, azt gondolom. Mert nekünk állandóan dolgozni kell. Mindig kell, mindig dolgoznunk kell, mert el kell tartanom a családomat. Nekem el kell mennem dolgozni. És mindig találunk valami okot rá, hogy ne szenteljük meg a vasárnapot. Mert nem bízunk benne eléggé. De ha meg tudom tartani a ritmust, ezzel is őt dicsőítem. Hogy van egy számára félretett nap, amikor őt dicsérem, amikor őt hallgat, amikor vele vagyok elsősorban. A munka és az Isten tisztelet összetartozik. Dolgozzunk hát úgy, hogy az Isten tisztelet legyen. Amen. Egy csendes percben feleljünk Isten igéjére. Istenünk, nagyon köszönjük, hogy Te munkálkodsz ebben a világban. És köszönjük azt is, hogy nem rabszolgáknak teremtettél bennünket, nem is játékszereknek, akikkel Te játszadozol, vagy szórakozol, hanem szeretett kapcsolatra hívsz minket. Köszönjük, hogy megmutattad a Te szeretetedet Jézusban, hogy elküldted utánunk, amikor mi elcsavarogtunk tőled, mikor megszöktünk, hátat fordítottunk neked. Te utánunk jöttél, hogy a fülünkbe kiáltsd, hogy mennyire szeretsz bennünket, hogy átölelj, hogy visszavigyél minket a Te házadba. Köszönjük, hogy veled munkálkodhatunk. Köszönjük, hogy Te vagy az, aki munkálkodsz általunk is. Kérünk, Urunk, hogy hadd tudjunk úgy indulni a munkába, akárhol is van az, egy munkahelyen, vagy az iskolában, vagy a saját otthonunkban. Hadd tudjuk ezt örömmel tenni, azzal a megtiszteltetéssel, hogy veled dolgozhatunk, hogy a Te munkádba állhatunk be. Kérünk, Urunk, hogy amikor fáradtak, keserűek vagyunk, amikor hiába valónak érezzük a munkánkat, akkor ölelj át bennünket leginkább. Akkor segíts át minket, és segíts látnunk a munkánk értelmét. Segíts éreznünk a Te szeretetedet, hogy hadd tudjunk átlendülni ezeken az időszakokon. Vagy amikor valami miatt fájdalmat érzünk, kérjünk, Urunk, a gyászolókért. Olyan suták az emberi szavaink, olyan sokszor még az ölelésünk is kevés. Te tudsz vigasztalni. Kérünk a gyászolókért, hogy vigasztald őket. És kérünk, Urunk, a gyermekekért, külön könyörgünk most itt a megkeresztelt kis Zoéért, és kérünk mindenkiért, akit megkereszteltünk itt ebben a templomban, a saját gyermekeinkért is, unokáinkért. Látod, hogy mennyire rossz példák vagyunk, és hogy nagyon sokszor nem követik a mi példánkat, ezért könyörgünk, hogy annak ellenére, amilyenek mi vagyunk, mégis ragad meg az ő szívüket, hogy a Te követőid legyenek, hogy a Te tanítványaiddá váljanak. És ha kedves, akkor használj minket ebben a Te munkádban, hogy hadd tudjunk rólad igazán beszélni, még inkább hadd tudjuk őket úgy szeretni, ahogy Te szeretsz bennünket. Kérünk, Urunk, az idősekért, kérünk, hogy vigyázz rájuk ezekben a változékony időkben, óvd meg az egészségüket, légy mellettük a magányukban. Kérünk, Urunk, a Te jelenléteddel áldj és szentelj meg bennünket, akárhova is állítottál bennünket. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.